ebben a műsorban gyakran és célzottan beszélgetünk arról, meddig és hogyan lehet eljuttatni a magyar kultúrát. Mai vendégem Lendvai Zsóka egy nagyon különleges vállalkozást képvisel, mert ő a Nissen Verlag kiadó, ausztriai kiadó egyik kitalálója és vállánvívője. Ez a kiadó magyar irodalmat közvetít az osztrák olvasók felé. 3 éves múltja van, és arra kértem, hogy meséljen, hogyan született ez a könyvműhely, és melyek az utóbbi 3 évnek a tapasztalatai.
Valóban 3 éves a kiadó. Én előtte Magyarországon 30 évig különböző területeken a könyvkiadásban dolgoztam, könyvesboltban, könyvkereskedőnél, könyvkiadóban, úgyhogy különböző dolgokat ezzel kapcsolatban alaposan megtanultam, legalábbis úgy gondolom. Úgyhogy van egy rálátásom, hogy készül egy kéziratból mondjuk egy könyv. Aztán 10 évvel ezelőtt költöztem Kipriába, amikor férjhez mentem, Paul Lendvaihoz, és most olyan 4 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy egy kiadót alapítunk. Pontosabban az ő ötlete volt, aminek én nagyon örültem. A nevet is ő találta ki, a Nissen Verlagot, ami nagyon találó név, mert a Nisse az egy kis fülkét jelent a középkori házacskákban, vagy egy rést, egy mondjuk úgy lukat, amit most mi szeretnénk ezt a bizonyos rést letölteni olyan szerző könyveivel, akik még nem ismertek a német könyvpiacon, nem csak az osztrák, hanem a német piacon is, mert ugye ha németül megjelenik Ausztriában egy könyv, az hála Istennek a könyvkereskedőnk segítségével a német könyvpiacra is eljut.
Ami egy hatalmas nagy piac, és ez a különlegessége, hogy azért a magyar irodalom és a magyar írott kultúra a többi európai nyelvekhez képest kiemelkedő helyen szerepel, tehát kedvel fordítottak.
Igen, ezt mondhatjuk, hogy volt különösen a 2000-es évben és előtte utána egy nagy konjunktúrája a magyar irodalomnak. Sajnos ezt már nem egészen így látjuk, vagy látom, mert annyi minden más népirodalma, úgy mondjam, bejött, tehát amikor valami olyan fontos politikai esemény van, akkor természetesen az odavaló írók is egyre népszerűbbek lesznek, úgyhogy nem olyan könnyű csak azért, mert valaki egy magyar szerző bármit megjelentetni, vagy eladni. Természetesen a nagy magyar íróknak megvoltak, és megvannak a nagy német kiadói, úgyhogy mi nem is velük akartunk foglalkozni, hanem egyszerűen azokkal a szerzőkkel, akiket meglepetésünkre ugye még nem is adtak ki németül. Ilyen volt Spíró György, akit mi nagyon nagyra becsülünk, és nagyon nagy írónak tartunk, és ő neki a Csirkefejen kívül, ami Hajdan nagyon-nagyon régen megjelent talán egy antológiában, nem volt egyáltalán német nyelven jelent kötete. Úgyhogy az első 3 kötet között ő volt az egyik, és hát tulajdonképpen az első, nekünk legfontosabb, hogy őt bemutassuk. 2 kötetet is kiadtunk tőle, a Tavaszi tárlat című regényt, és aztán egy novella válogatást.
Említette, hogy itt ilyen fluxusa van annak, hogy mit fordítanak, és miért fordítanak német nyelvterületen és Ausztriában, és hogy hát a magyar irodalom iránti érdeklődés csökkent vagy változott, mitől válik érdekessé egy nemzeti irodalom? És hogyha megpróbálnak eddig még le nem fordított szerzőket bevinni a most csúnyán fogalmazok piacra, akkor mit kell tenni, hogy akár a trenden belül, akár a trenden kívül érdekessé váljék, odafigyeljenek rá?
Te mondjam, hogy nagyon nehéz. Nem panaszkodom, de tényleg nagyon nehéz, mert egy statisztikát láttam a minap, amiben az van, hogy csak ebben a kis Ausztriában, amit ugye hasonlíthatunk Magyarországhoz népesség számát illetően, évente több mint 4000 új cím jelenik meg, és az emberek nem költenek csak 40-42 eurót egy könyvre, úgyhogy plusz még Ausztriában például ugye az egész német könyvpiacon megjelent termés is olvasható. Tehát az, hogy mitől lesz érdekes egy könyv, azt nagyon nehéz meghatározni vagy kitalálni. Persze bízunk benne, hogy amit mi kiadunk, nagyon értékes, nagyon fontos, nagyon jó. Nagyon sok apró munka van ebben. Tehát például, ha azt, és minden könyvnek megvan a maga története. Mi nagyon fontosnak tartottuk Tóth Krisztát bemutatni, bár ugyan a Vonalkód című kötete megjelent már németül, de mi kiadtuk a Pixelt, ami az ORF sikerlistáján egy két hónapot vezetett, nagyon fontos, mert egy szakmai lista, most pedig az Akvárium című első regényét. Nagyon fontosak a sajtókapcsolatok. Ilyen szempontból talán egy kis előnyünk volt, mert férjem Paul Landvai meglehetősen ismert ugye a Németországi nyelvterületen és Ausztriában, tehát vannak úgymond sajtókapcsolataink, de az újságokban nagyon nehéz bejutni, hogy egy jó recenzió megjelenjen, mert a kulturális újságírók is panaszkodnak. Hiába van egy könyv, egy folyóiratban vagy egy újságban irodalmi melléklet, hát óriási a termés, óriási a piac. Nagyon nehéz megtalálni azt az utat, hogy miért pont a mi könyvünkről írjanak. Ilyen szempontból nekünk szerencsénk volt, mert az első könyvünk, a Srote Fárád, a Piros Bicikli, ami Iva lányom címmel jelent meg magyarul, és német sajtóban nagyon jó visszhangja volt, és a magyar Anne Frank naplójának nevezték. Nagyon jó könyvkritikákat kapott, és aztán később...
Tegyük itt gyorsan hozzá, hogy ez egy nagyváradi kötődésű kötet.
Pontosan ezt akartam mondani, igen. Igen, ez egy nagyváradi kislány 3 hónapos naplója, mielőtt elvitték Auschwitzba, és ott megölték. Szóval a könyvekről szóló recenziókat elérni nagyon nehéz, sokszor hosszú hónapokba telik, tehát amikor megjelenik egy könyv, akkor nem logikus, hogy úgy, mint Magyarországon az ÉS-be, zárójelbe tenném hozzá, hogy ÉS Ausztriában, rögtön vagy egy-két hónap múlva megjelenik egy recenzió, nálunk van, amikor fél év is eltelik, amíg egy német lap, és általában hál' Istennek jó német lapok, vagy az osztrák sajtó beszámol egy könyvről. Ami persze nem jelenti azt, hogy utána tömegesen az emberek sorban állnak, és meg akarják venni a könyvet. Szóval a szakmai siker az egyáltalán nem azonos a kereskedelmi sikerrel.
Mi az, ami ma is érdekes a magyar történetekből, vagy a magyar szerzők által hozható témákból? Említette, hogy Spiró Györgyöt tulajdonképpen a Nissen Verlag vitte be a német nyelvterületre, és arra gondoltam, hogy hát igen, ő egy nagyon-nagyon jelentős magyar szerző, de tipikusan kelet-közép-európai szerző, itteni problémákkal, perspektívákkal. Hogyan és miért lehet ez érdekes a németek vagy az osztrákok?
Igen, hát mi azt gondoltuk, hogy például a Tavaszi tárlat, aztán azért lehet érdekes, mert ugye ez egy 57-ben játszódó, 56 után játszódó történet. Nagyon sok családnak Ausztriában vannak magyar kötődései. Amúgy alapvetően ezt gondoljuk, hogy az osztrákokat talán jobban érdekli, mi történt, vagy mi történik Magyarországon, hiszen nagyon sok a kapcsolat, nagyon sokan ismerik a magyar történelmet. A kérdésre az egyik válasz az tulajdonképpen az, hogy ami azok a szerzők, akik most bemutatják a Nissen Verlag által a mai Magyarországot, azok bizony egy nagyon pessimista, nagyon szomorú, nagyon tragikus, nagyon nyomasztó képet mutatnak. Ezt meg is kaptuk, nem kritikaként, csak észrevételként. Hát, hogyha csak sorolom, hogy megjelent a Kerékgyártó István Rükvers című regénye, ami egy hajléktalan történet. A Barnás Ferenc a 9. történet, 9. című regénye, ami egy mély szegénységbe élő család története. Jövő évben kiadjuk a másik halál című kötetét. A Tóth Krisztina könyve, a Pixel vagy az Akvárium, hát azok sem, hogy úgy mondjam, pozitív vagy vidám történetek. Arti Nagy Lajos Hullámzó Balaton novellás kötete is egy keserű történet, vagy keserű novellák a magyar valóságra. De hát a magyar valóságot nem tudjuk megváltoztatni, és azt gondolom, hogy az irodalom, ahogy mindig tükrözi, és a kiadónak ugyanezt kell megmutatni, ugyanezt kell tükrözni, hogy mi történik ma Magyarországon. Hogy ez miért érdekes, hát ez egy nagy kérdés, mert ugye akik ott élnek, azok szenvednek ettől, de én azt gondolom, hogy attól érdekes, hogy a szerzők nagyon jók, hogy ezek a történetek, hogy ezek a regények vagy novellák nagyon jól vannak megírva, tehát irodalmilag nagyon színvonalasak, és ezt a kritikák ki is hangsúlyozzák, tehát nagyon szép kritikákat kaptunk, amikor az, hogy figyelemre méltó, az a legkevesebb. Tehát, hogy nagy irodalom, például Spiró novellás kötetéről, nagy művészet írt a Frankfurter. Igazi meglepetés, igazi felfedezés írták a Tóth Krisztináról. A mi feladatunk az, hogy ezeket a szerzőket egy kicsit tovább építsük. Tehát, amikor új könyveik vannak, és mivel egy kis kiadó vagyunk, évi 3 kötet kötetet, viszonylag gyorsan tudunk reagálni a megjelenésekre, az új köteteiket is majd bemutassuk.
A tavalyi év könyv történeteit követve lepődtem meg azon, hogy kétirányú ez a magyar kulturális közvetítés. Van az a része, amikor megjelenik egy magyar könyv, arra felfigyel, vagy nem figyel fel, de szerencsés esetben felfigyel egy ausztriai, egy német, ritkább esetben egy francia könyvműhely, és akkor annak elkezdődik egy átvitele, közvetítése. És van az a része a történetnek, amikor megjelenik egy magyar könyv, magyar nyelvterületen nem biztos, hogy akkora a ráirányuló figyelem, és valamiért megszeretik külföldön. Ilyen volt a Bán Zsófia novellás kötete, amelyet a Német Közrádió sikerlistájára is jelöltek, és hát Terézia Mora tolmácsolásának is köszönhetően nagyon nagy volt iránta az érdeklődés. Mennyire van itt szerepe annak, hogy ki tolmácsol, hogy tolmácsol, és milyen a szerzőnek és a kötetnek a gondozása, a bevitele a szellemi életbe? Azért is fontos kérdés ez számunkra, mert nemrég hunyt el szinte az egyetlen olyan műfordító, aki magyar irodalmat románra fordított, Anna Maria Popp. Igen. Német nyelvterületen hogy állunk a műfordítókkal, és mit tesznek ők hozzá ehhez?
Ez egy nagyon, ez a egyik legfontosabb kérdés, mert a mi kis kiadónknak nincsenek alkalmazottai, viszont nagyon fontos és szoros munkatársaink, és most már mondhatom, állandó munkatársaink vannak, és ilyen a legfontosabb számunkra a műfordító. Nem csak azért, mert fantasztikus fontos munkát végez, amit mi ki is hangsúlyozunk azzal, hogy a könyv belső borítóján nem csak a szerző, hanem a műfordító képét és egy kis életrajzát is közöljük. A híd szeret miatt, amit ugye át már tudom mondani, hanem azért is, mert a műfordító az első olvasó, az első alapos olvasó, a legalaposabb olvasó, mert neki a szöveggel kell dolgozni, tehát ő az, aki mindent megtalál, mindent ki kell javítania, mindent nagyon jól meg kell fogalmaznia, és ki kell találnia. Most három jó műfordítónk, Czertner Ernő volt az első, aki három kötetet fordított le, az Éva lányom kötetet és a két Spírót. Buda György most már az ötödik köteten dolgozik, és Zándor Éva a negyedik kötetet fordította. Mind a ketten nagyon aktívan közreműködnek a könyv későbbi történetébe is. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a könyv úgy kerül az olvasóhoz, hogy könyvbemutatókat kell szervezni, részt kell venni vásárokon, nem csak elküldeni a sajtópéldányokat és várni, hogy Istenem, mikor írnak rólunk, hanem a könyv, a szerzőket is meg kell mutatni. De most sajnos meg kell mondjam, hogy a magyar szerzők nagyon nagy többsége nem beszél nyelveket. Most az, hogy angolul beszélnek-e, vagy franciául, az egy más kérdés, de hogy németül nagyon kevesen beszélnek, azt a saját szerzői tapasztalatunkból tudjuk. Tehát amikor egy szerző eladja, el tudja adni magát ezen a nyelven, és jól beszél, és ki tudja magát fejezni, mint például a Barnás Ferenc esetében, akkor interjúkat készítenek, remek könyvbemutatókat tartanak. Természetesen a többi szerzőnél is, hiszen a tolmács sokszor a fordító. Nagyon sokszor részt vett ilyen programokban az Ándor Éva vagy a Buda György. Mind a ketten kitűnő fordítók. Buda György Ausztriában nagyon népszerű, megkapta a transzláció díjat, ami az egyik legnagyobb osztrák műfordítói díj. Nagyon sok mindenkit fordított, Kertész Imrétől Eszterházy Péterig, Zsándor Éva is abszolút profia szakmába. És az, amikor ők is ott vannak, és ők is egy kicsit, hogy úgy mondjam, a háttérből előkerülnek, és szerepelnek a szerzővel egykár a felolvasásban, akár a tolmácsolásban, az nagyon sokat segít egy könyv bemutatásában.
Én a lipcsei könyvásáron voltam legutóbb, és ott azt láttam, hogy tulajdonképpen azon dől el a története egy standnak, vagy egy ország megjelenésének, hogy az ország könyvtermése mögött milyen kultúrdiplomácia van. Ha akar a kultúrdiplomácia, akkor tud látszani, ha nem nagyon, akkor nem. Lehet, hogy torz, amit én látok. Én azt láttam a román standon, hogy egyetlen egy erdélyi magyar könyv sem bukkant fel.
Nem volt ott.
máshol voltak, sőt díjat is nyertek, kifejezetten a román nemzeti standon nem voltak ott, és egy ilyen nagyon rossz felhozatal volt, kifestős könyveket is lehetett például csizmás kandúrt találni. A horvát stand viszont tarolt, vagy a finnek, vagy, tehát lehet nagyon pozitív példákat hozni, lehet egymástól nagyon eltérő példákat hozni, míg a horvátok az ugye ezekre a nagyon csúnyán fogok fogalmazni, a közép-európai traumákkal házaltak, elmondták a maguk történetét, addig a finnek a játékos, a korszerű, a figyelemfelkeltő, a szórakoztató kultúra, vagy magas kultúrának a szórakoztató arcát mutatták, de mindenhol voltak stratégiák. Ahol nem voltak, ott nem látszott. Ilyen szempontból lehet-e számítani kultúrdiplomáciára, ha igen, melyikre?
Hát azt kell mondanom, hogy nekünk idáig a rövid történetünk alatt a berlini és a bécsi Collegium Hungaricum olyan értelemben jó partnerünk volt, hogy a frankfurti lipcsei vására közösen szerveztünk programokat, ami nekünk azért egy fontos dolog, mert a mi pénzügyi lehetőségeinkből nem mindig telik, vagy nem telik az összes költségre, az összes kiadásra, amit egy ilyen vásár jelent. A bécsi könyvásáron minden évben ott voltunk. Én azt gondolom, például Frankfurtnál, hogy nem érdemes egy ilyen kis kiadó, mi vagyunk önállóan ott lenni. Természetesen nagyon fontos, és én ezt el is várom, hogy a magyar stand bemutassa azt a kiadót, mondjuk adott esetben is a Fernagot, aki gyakorlatilag az egyetlen, aki csak magyar szerzőt, aki németül. Ez idáig meg is történt, a könyveink ott voltak, hogy egy ilyen vásári forgatagban, ahol nagyon sok, akkor van tapasztalat erről, nagyon sok ember megfordul, nagyon sok program van. Egyik program a másikat ér, hogy ennek mi a hozadéka a személyi kapcsolatokba, szakmai kapcsolatokba, azt nagyon nehéz előre kitalálni, és ez csak egy kicsit később derül ki, hogy valóban érdemes volt-e ott lenni, hogy lesz-e ennek egy kritikai visszhangja, vagy a szerzővel való kapcsolat, meghívják esetleg. A mi lipcsei tapasztalatunk most idén nagyon jó volt, mert nem csak a vásáron, hanem a városban egy ilyen romkocsmaszerű helyen 150 ember hallgatta a Barnás Ferencet, és óriási sikere volt. Nem tudom, hogy ez aztán jövőre, vagy az utáni években hogy kamatozik.
A beszélgetés zárásaként, ha lehet, beszéljünk egy kicsit a tervekről.
Igen? Igen, mivel saját magunk finanszírozzuk magunkat, hozzá kell tennem, hogy ez nagyon fontos. Függetlenek vagyunk, de takarékoskodnunk kell, tehát a terjedelem is meghatározza a döntéseinket, és azt, hogy évente csak 3 könyvet tudunk kiadni. Idén készülünk októberre a Szilassi László 3. híd című regényével, aminek gyakorlatilag most már az utolsó korrektúra fázisainál tartunk, és jövőre Barnás Ferenc másik halál című kötete jelenik meg tavasszal, és ősszel lesz egy nagy dobásunk, hogy úgy mondjam, legalábbis reméljük, Péter Szigergely a Kitömött Barbár című regényét jelentetjük meg, Buda György dolgozik a fordításon, ez egy igen vaskos könyv, németre ha fordítjuk, ugye akkor még vaskosabb lesz, vagy még hosszabb lesz, aminek a Kazinczy és Angelo Solimán története, és Angelo Solimán története nagyon alapvetően kötődik Pécshez, úgyhogy mi abba bízunk, hogy ennek az úgymond történelmi regénynek ott jó fogadtatása lesz.
Péterfi Gergellyel a Kitömött Barbárról készítettünk egy hosszas beszélgetést.
Én ezt hallgattam, mert a kiadónak az is feladata, hogy a szerzőinek a hogy mondja, megjelenését és visszhangját kövesse.
Hát akkor ezt örömmel vesszük, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hangjai eljutnak messzebbre is, jusson el a Nissen Verlag is nagyon sokakhoz, német nyelvterületen is vigye el a magyar kultúrát, akihez csak lehet. Lendvai Zsóka, köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Hát én köszönöm, hogy bemutathattam a kiadót.